Gyuri Tamás Józseffel beszélgetek, aki újabban lelkészi diplomáját és végzettségét megszerezve, és sok egyéb utat megjárva, mégis világi pályán mozog és világi környezetben találta meg egyelőre a helyét. Kérdezném, hogy honnan indultál, és milyen családból, milyen múlttal?
Azt gondolom, egy nagyon speciális családba születtem bele, és ez nagyon meghatározza a mindennapjaimat, gondolkodásomat. Nagyapám közel 40 évig volt lelkész, az evangelizációs mozgalomnak is annak idején ő tagja volt, és nagyon komolyan vette a személyes megtérést, megújulást. Azt lehet mondani, hogy egy lelkész dinasztiába születtem be, noha az én édesapám nem lelkész, de az ő testvérei közül vannak lelkészek. Ez az összetartó családi közeg, ez nagyon meghatározta az én felnövekedésemet is. A rendszerváltozás előtt is közel volt hozzánk mindig az evangélium üzenete, és ezt igazából meg is éltük. Tehát innen indultam.
Szerinted könnyebb volt így Istenhez találnod, vagy éppen hogy voltak ennek buktatói, mivel már bejárt utak voltak előtted, és olyan sémák, amikhez úgy érezted, hogy ragaszkodni kell, és éppen ezért lázadtál ellene?
Nagy lázadásokról nem tudok beszámolni. Nagyon logikus volt számomra a hit. És ez talán köszönhető annak is, hogy a szüleim, különösen édesapám nagyon természetesen élték meg a hitüket. És ezért egy nagyon komoly minta volt. Tehát egyfelől volt egy nagyon alapos hitem, ami már gyermekkoromban belém plántálódott. Egyébként pedig később, amikor kezdtem már ugye tudatára ébredni, hogy mit is jelent megélni ezeket a dolgokat, akkor azt hiszem, hogy nehezítette. Ugyanis rá kellett döbbennem egy idő után, hogy nagyon szép, tudom ezeket a dolgokat, csak nem élem. És hogy különbség van azok között, akik ugyan nem ilyen családban nőttek föl, de hitre jutottak, meg én közöttem, aki ugyan egy ilyen családban nőttem föl, de még nem volt, amit úgy szoktak mondani ilyen körökből, hogy megtérés az életemben, vagy egy ilyen nagy életváltozás, életfordulás az életemben. És 14 éves voltam, amikor ez így megjelenlődött bennem, egy ifjúsági héten én elhatároztam, hogy meg fogok térni. Hát ez nem sikerült, úgyhogy már csak egy nap volt, vagy két nap az ifjúsági tábor végéig, és nekem nem sikerült megtenni. És talán pont ez volt az, ami elindította bennem ezt az egész dolgot. Egy nagyon kedves barátommal beszélgettünk akkor, ő már hívő ember volt, és hát rám szakadt, hogy hát nem tudok, tehát hiába akarok, nem megy, nem jön. És aztán utána ez volt a megtérésemben a lényeges, hogy amikor már föladtam, akkor látogatott meg Isten kegyem, és akkor értettem meg, hogy mi ez, és akkor vált ez az életem részévé. A dédnagyapám mondta a megtérésről, hogy a megtérésben az a lényeges, hogy az Isten alányulása váljék láthatóvá az életünkön. Na, ez az alányulás, ez nagyon lényeges. Azt gondolom, hogy az a kereszténység semmit nem ér, amelyik nem személyes találkozásból jön. Tulajdonképpen ez a lényege a kereszténységnek. Nem egy ideológia, hanem Istenre való személyes találkozás az alapja.
Később teológiát végeztél, és elkezdted gyülekezetben a szolgálatodat Kelenföldön.
Nem volt olyan egyszerű, hogy én megtértem, és akkor teológiára mennék. Ez a kettő, ez különböző dolog. Egyrészt az ember meg kell, hogy tapasztalja, hogy Isten megszólítja, és a másik dolog pedig az, hogy az Isten el is hív valamilyen szolgálatra. És ez sok minden lehet. És hát nekem egy nagy vívódás volt az is, hogy a teológián kellene lennem. Én egyébként mérnöknek és állatorvosnak készültem, úgyhogy igazából én sem nagyon tudtam, hogy miért vagyok ott, és hogyan kerültem oda, csak azt tudtam, hogy ott a helyem. És hát a keresztelési igém kapcsán kerültem tulajdonképpen én a teológiára.
Lehet, hogy neked az elhívás még egy picit szintén konvencionális dolog volt, tehát a családi alapokon nyugodott?
Az, hogy ez konvencionális volt, azt egyáltalán nem mondanám. Tehát nekem ez egy nagyon komoly tusakodás, nagyon komoly vívódás volt. Aztán, amikor meg oda kerültem, akkor pedig azt kell tapasztalnom, hogy mégsem úgy van az, ahogy az ember elképzeli. Isten akarta, hogy lelkész legyek, de akarta, hogy szolgáljak neki, és akarja, hogy szolgáljak neki, de az már nem biztos, hogy olyan módon, ahogy én azt elképzelném, vagy ahogy az ember a tradícióiból jöve ezekre számítana, hogy hogy van.
Akkor szerinted bőven belefér Isten tervébe az, hogy egy lelkésznek elhívott teológiát végzett ember, utána, ahogy nekem felsoroltad itt, tanár, vezető, vállalkozó, majd tanácsadó legyen, és ki tudja még, mi lesz belőled?
Sokféle úton, módon kerültem ide, ahol vagyok, hogy most főállásban szervezetfejlesztéssel, tanácsadással foglalkozom, de én nem látom ezt ilyen egyszerűen. Tehát az emberek általában sémákba gondolkodnak, de az élet az nem séma. Az, hogy én ide kerültem, ez Isten vezetésének a megélése, ami egyébként soha nem egyszerű dolog. Tehát az egy dolog, hogy az irány az megvan. A keresztény élet az olyan, mint mondjuk egy távoli cél felé hajózni. A távoli cél az megvan, azt az ember beállítja, tudja, hogy merre felé kell menni, viszont a széljárás az változik, és a széljáráshoz kell igazítani a vitorlát, és az teljesen váratlan, hogy erről fog fújni a szél. Tehát ahhoz, hogy el tudja mérni a célt, ugye ez egy egyértelmű célja Istennek az életünkkel, hogy végén révbe érjünk, nem a házasságra gondolok itt, hanem arra, hogy Isten örök országába nekünk is helyünk legyen. A keresztény élet az az örök élet felőli reménységnek az élete. De ez a hitben járás élete is, amikor még nem látom, csak tudom, hogy oda megyek. Közben pedig mindenféle utak vannak, és kerülők éppen ahogy alakul. Éppen ezért a vezetésben az a lényeges, hogy az ember szüntelen kapcsolatban legyen Istennel. És talán ez a legnehezebb, ez egy nagy kihívás ezt megélni.
Ez mit jelent nálad, hogyan történik, vagy milyen útmutatást tudsz ebben adni olyannak, aki esetleg még nem is lépett kapcsolatba Istennel, de vágyna hozzá?
A tapasztalatom az, a saját életemben is, illetve a bibliai példákon is ezt látja az ember, hogy Isten mindig úgy szólít és úgy vezet, ahogy éppen az ember azt képes meghallani. Az én életemben volt idő, amikor nagyon sok igét kaptam, igei alapokon vezetett Isten. Aztán egy idő után olyan dolog ez, mint összeházasodni valakivel. Ezt tapasztaltam a saját életemben is, meg kellett tanulnunk egymás nyelvét. A mai jelzéseim egészen másak, mint a házasságunk elején voltak, mert már én is idomultam hozzá, és ezzel ő is így van. Na hát valahogy így van ez Istennel is. Az ember hívő életének az elején másképp szólítja meg Isten, de az biztos, hogy aki akarja, és aki igazán keresi, annak ez egyértelműen követhető lesz. Talán egy összefoglaló dolog van, hogy ahol Isten vezet, ott békesség van. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek harcok, mert sokszor nagyon komoly viharokon keresztül van ez a békesség. És sokszor eszement, hogy mit kell választani az embernek. Most legutóbb is az én életemben az, hogy én most főállásban szeretetfejlesztőként dolgozom, korábban egy egyházi gimnáziumnak a lelkész és igazgatóhelyettese voltam, és amikor úgy döntöttem, hogy nem viszem, noha mindenki azt gondolta, hogy majd ez fog tovább menni különböző szinteken, de mégis az, hogy én nem vittem tovább, ez egy nagyon komoly vezetésnek, Istennek a vezetésének volt, hogy nem ott a helyed. És nem tudtam, hogy hova megyek, de menni kell. Ábrahám is így élte ezt meg, hogyha szabad egy bibliai példát mondani, Ábrahám a zsidó népnek az egyik ősatja, és hát ő volt az, akit Isten megszólított, és azt mondta, hogy menjen ki a rokonság közül arra a helyre, amit Isten mutat neki. Ez egy civilizált ember volt ez az Ábrahám, egy városállamból, és Isten elküldte a puszta közepére. És nem tudta, hogy hova megy, nem tudta elmondani, hogy miért, meg mi ennek az oka. De elment, mert elhitte azt, hogy Isten majd vezeti. Tulajdonképpen ez volt aztán az életének a nagy tapasztalata, hogy Isten tényleg vezette. Na hát ilyen az én életem is. Nem tudom elmondani, hogy mit fogok csinálni. Sokan ilyen nagy tervekkel rendelkeznek, hogy egy év múlva itt leszek, ott leszek, ez leszek, az leszek. Én nem tudom. Lehet, hogy meg se élem. De azt tudom, hogy Isten vezetni fog.
Beszélj azért nekünk egy kicsit a te pusztádról most, arról, hogy te mivel is foglalkozol, és hogy mégis hogy kapcsolódhat ez az evangélikus egyházhoz, annak a működéséhez.
Az én pusztám, ez jól megfogalmazza, hogy milyen az én pusztám, egyfelől nagyon élvezem. Most van egy állásom, ez a szervezetfejlesztés, amit csinálok, illetve tanulok most két egyetemen is. Én azt gondolom, hogy Istennek a tökéleteset kell adnunk. Nem azt mondom, hogy én leszek a legjobb szakember a szervezetfejlesztés területén, de az én képességeim maximumát szeretném kihozni a szervezetfejlesztés területén, ahol most dolgozom. Én nem látok olyan nagy ellentmondást. A való élet nagyon sok impulzust adhat a kereszténységnek. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a templomokat a falu közepére építik. Tehát a kereszténységnek az élet közepén kell igaznak lennie. Ha nem igaz a kereszténység ott, ahol történnek a dolgok, akkor azt gondolom, nincs értelme kereszténynek lenni. Ez nagyon jó terep egy lelkésznek, hogy kipróbálhatom most a saját bőrömmel, hogy az élet közepén igaz-e a kereszténység. Ugyanakkor viszont az a fölismerésem, hogy nem kell meghasonulni, mert a világ egyféleképpen működik. Vagy az Isten törvényei szerint élünk, és akkor működik az élet, mert ő teremtette ezt a világot, vagy pedig nem az Isten törvényei szerint élünk, de a kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezem meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Tehát lehet azt mondani, hogy ki mit nekem 10 parancsolat, de ha a 10 parancsolat törvényei ellen vétünk, akkor annak következménye lesz az életünkre. Mondok egy példát, mérik a korrupciót a különböző országokban. Ugye Magyarország elég rossz helyen van, ez minden évben nyilvánosságra hozzák. Miért? Azért, mert hogyha valahol bestenek az emberek, hogyha valahol nagy a korrupció, akkor az hosszú távon semmiképpen nem kifizetődő. Annak az a következmény, hogy gazdasági visszaesés lesz. Bárhova nézek, minél inkább ott vagyok a világban, látom, hogy az igazi megoldást a világ bajaira a kereszténység és Istennek a szava, Isten irányítása az, ami adja.
Nem hiányzik neked, hogy igét hirdessél, igével foglalkozzál mélyebben? Hogyan tudod ezt magadban folytani, amikor egy-egy civil emberrel vagy kollégával beszélgetsz, és nem értenék meg, hogyha te teológiai értekezésekbe bocsátkoznál például?
A teológia maga az az élet, tehát ez olyan, mint a színház az egész világ. Igazából mindenütt ott van, tehát nem egy olyan dologról kell beszélnem, ami az élettől elvonatkoztatott. Bizonyos szempontból hiányzik, van egy ilyen énekünk, hogy idegen tájokon jár gyermeket. Azok a sémák, azok a dolgok nem működnek egészen ott, ahol nekem meg kell szólalnom. Ugyanakkor, amikor beszélek, mondjuk segítek egy szervezetnek abba, hogy hatékonyabban működjön, akkor abba kell őket megerősítenem, hogy legyetek becsületesek, legyen ott az életetekbe az Istentől való félelem, tudjad, hogy nem te irányítod a dolgokat, te tudod, hogy te is elszámolással tartozol.
Ezt meg tudod mondani egy világi cégben, egy cégvezetőnek?
Persze, hogy meg tudom mondani, csak nem így. De a lényeg ugyanez lesz. Azt fogom neki mondani, hogy adott esetben fontos dolog, hogy odafigyeljen arra, hogy mi van a dolgozóival. Embernek nézze azokat, akik fölött ő működik. Meg azt fogom neki mondani, hogy felelős vagy azokért, akiket te vezetsz. Nem azért kaptál hatalmat, hogy hatalmaskodj rajtuk, hanem azért, hogy segítsd őket. És akkor már ugyanarról beszélünk, ami alapkérdésünk. Hát persze, ez így önmagában nagyon kevés. Én tudom, hogy miért kell ezt így csinálni. Maximum azt látja, hogy sikeresebb lesz a cég, hogyha ezekre odafigyel. De nagyon nehezen tudja betartani. Na, mert itt a probléma. A teljesen istentelen ember sokszor nem is tudja, hogy mekkora nagy butaságot csinál, és teszi tönkre az életét. Aztán a következő szint az, amikor már az ember tudja, hogy mit kéne tennie. Csak amikor eljut az ember erre a szintre, akkor rá fog jönni, hogy képtelen aszerint élni, amiről tudja nagyon jól, hogy helyes lenne. Itt van az ember összekötve azzal, hogy szüksége van arra, hogy Isten lelke újjá teremtse az életét. És hát valahogy ez a lényeg, ezek a lépcsőfokok, azok, hát nem tudom ki melyik lépcsőfokon tart. Nyilvánvalóan nem mondom az első lépcsőfokon vagy a második lépcsőfokon lévőnek, hogy hát Isten lelke ezt indítja benned, mert ezeket ő egyébként nem értene és nem is éli meg. De mivel tudom, hogy én elég, hogyha átadom a rám bízottakat, és elég, hogyha megpróbálom hitelesen Isten segítségével megélni a kereszténységemet, akkor az önmagában egy igehirdetés. Én lelkészként is mindig arra tettem a hangsúlyt, hogy a missziót nem a lelkész folytatja. Az igazi missziót a gyülekezeti tagoknak kell folytatniuk, és ők az igazi misszionáriusok. A papnak, lelkésznek a feladata elsősorban az, hogy fölkészítse a gyülekezeti tagokat erre a nagy életmisszióra. Ezért vannak ők főállásba ott. Na most itt már bejön egy másik kép is, hogy mennyire el vagyunk tényleg azok a képek, amit látni kell? Mert ugye sok emberen van, akin látszik, hogy keresztény, tehát túlzottan is a munkahelyén, ezért gondolják a keresztényekről azt, amit gondolnak. Azt látják, hogy hazudik, hogy képmutató, hogy nem tudom, és egy csomó dolog, ami nagyon sok emberre bizony igaz, mert rosszul éljük meg, nem azt a képet éljük meg. Csak akkor fogom tudni megélni, hogyha az Istennel élő a kapcsolatom. Mert az az, ami igazán változtat engem.
Mi van akkor, hogyha a hívő ember úgy érzi, hogy rossz példa volt, hogy megbotránkoztatott valakit?
A keresztény ember az bűnbocsánatból élő ember. Nem én vagyok a lényeg, és nem az én erőm. Az ember erő az kevés ehhez. Ugye az apostoli tanítás az azt mondja, hogy legyünk szentek és fethetetlenek, és akkor lesz az, hogy nem fogunk megbotlani soha. Szent az, ami vagy aki Istennek elkülönítetett. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy az embernek szükséges, hogy az élete Istennek elkülönítetett legyen, mert Isten így képzelte el. És akkor fogunk tudni megmaradni valamilyen szinten. Aztán, amikor ez nem sikerül, akkor van bűnbocsánat, de az nem jelenti azt, hogy minden marad a régibe. Mert vannak következmények, igenis el lehet szúrni dolgokat, és akkor föl kell vállalni akár nem csak Isten felé a bocsánat kérést, hanem sokszor tartozunk mások felé is. És a harmadik pedig igyekezzen azon, hogy ne kövesse el újra azt, amit már elkövetett. Kérje Istentől az erőt, hogy megváltozzon, most keresztjének ezt szólva. Hát talán ez a legnehezebb még, hogyha szabad annyit mondanom a igehirdetésben és az Istennek való szolgálatban, hogy lelkészként nagyon gyakran megéltem azt, hogy a prédikációk elsősorban nekem szólnak. Sokszor amilyen gondolatokat kaptam Istentől, hogy adjam tovább, azok lesznek azok, amikbe én leginkább megrostáltatom.
Talán éppen ez a lényeg, nem? Tehát egy lelkész akkor hiteles, hogyha arról prédikál, amit ő kapott, azt adja tovább. Csak azt tudja továbbadni, nem?
Egyrészt azt kell elmondani, amit ő kapott, másrészt azt, amit ő megélt. Egyébként ez a keresztény emberről is így van, nem? Minden keresztény ember, csak a papokkal. Arról kell beszélni, amit tényleg megélt, és amit tényleg átél az ember. A képmutatást azt azért szokták ráhúzni a keresztényekre, nagyon sokszor jogosan, mert olyan dolgokról beszélnek, amiket ők maguk nem éltek meg. Bizonyos szempontból könnyebb fölmenni egy szószékre és elmondani a frankót. Mint az emberek között élni, úgyhogy lemérhetik az életemet, mert látják, hogy egyébként hogyan vagyok, és aztán utána hozzá fogják a szavaimat is mérni ahhoz, amit látnak, hogy megélek.